Most hallgassák meg interjúnkat Erdő Péter bíborossal a törvényszövegek pápai tanácsa plenáris üléséről. A napokban ülésezett Rómában a törvényszövegek pápai tanácsának plenáris ülése, amelyen részt vett Erdő Péter bíboros Magyarországról is. Őt kérdezném őt arról, hogy mi is a sajátos szerepe a bíborosoknak általában Rómában a pápa péteri szolgálata betöltésében.
A hatályos egyházok szerint a bíborosok a világegyházból érkező olyan püspökök, akik különleges módon segítik a pápát péteri tisztségének ellátásában. Valamikor a római klérus tagjai voltak, diákonusok, presbiterek és püspöki rendben lévők, manapság kivéve a 80 éven felül kinevezetteket, püspökké szenteltetik magukat akkor is, ha esetleg úgy kapnák a bíborosi kinevezést, hogy még nincsenek felszentelve. Ez azért fontos, mert a II. Vatikáni Zsinat egyháztana szerint a püspöki kollegialitásnak különböző megjelenési formái vannak. Ezek közül az egyik éppen a bíborosi testület munkájában jelentkezik, hiszen a bíborosok testületként is támogatják a pápának a szolgálatát, adott esetben konzisztóriumokon, rendes rendkívüli konzisztóriumokon, olyan kérdések vizsgálatával vagy tárgyalásával is, amit a pápa fogalmaz meg. Adott esetben támogatják úgy is, hogy sajátos kúriai szervekben vesznek részt. Tehát ezért van az, hogy a legtöbb központi egyházi hatóságnak az élén bíboros prefektus áll, ezzel is egyrészt a püspöki ordót, másrészt a bíborosi testületet jeleníti meg a pápa közvetlen munkatársainak a sorában. Ugyanakkor a bíborosok természetesen személy szerint is tanácsot adhatnak a pápának, akár rendkívüli formában is. Gyakran a pápa személyes, joghatósági körébe tartozó ügyekben is bíborost bíz meg, vagy reprezentatív, illetve liturgikus összefüggésben bíboros legátust küld maga helyett valamilyen ünnepélyes eseményre a világegyház különböző részébe. Például tavaly a szebui eukarisztikus kongresszuson is egy kardinális bíboros képviselte a Szentatyát. Most ugyanakkor az egyes vatikáni szerveknek, kongregációknak, pápai tanácsoknak, vagy magának az államtitkárságnak is a felépítése testületi jellegű. Tehát a kongregációk azok személyekből állnak, hajdan személyeknek a tanácskozását jelentette. Ma ezek állandó szervek, de tagjai vannak. Ezek a tagok is többnyire bíborosok. Tehát nem csak a vezetőjük bíboros, hanem a tagjaik is nagy többségükben azok. Na most, amikor plenáris ülés van, akkor ezeknek a központi hatóságoknak a tagjai gyűlnek össze, hogy megvitassák az adott szerv, adott intézmény működése során fölmerülő kérdéseket. A törvénymagyarázó tanácsnak, vagy most újabb nevén a törvényszövegek pápai tanácsának 4 alapvető feladatköre van. Tehát nem csak a hatályos egyházi törvények magyarázata, ez volt az eredeti, a régi funkció, hanem törvényjavaslatokat készíteni a pápa számára. Akár úgy, hogy a pápa maga nyilatkozik, hogy egy bizonyos témáról valamilyen törvényt kíván alkotni, akár úgy, hogy fölmerül a világegyházban ennek igénye, vagy a szakmában javaslatok keletkeznek egy törvénynek az átírásáról, modernizálásáról. Ilyenkor a szakmai munka ennek a pápai tanácsnak a feladata. Most is például folyik az egyházi büntetőjog tökéletesítése érdekében különböző szövegjavaslatoknak a felülvizsgálata. Korábban is készült már egy tervezet, az akkor nem került elfogadásra, az ugyanis a teljes büntetőjogot tartalmazó könyvnek az újraírását irányozta elő, akkor az abban a formában nem került sorra. Na most egy másik fontos aktivitása a pápai tanácsnak, hogy felügyel az egyházjog, mondjuk így az egyházi törvények és más egyházi jogszabályok helyes alkalmazására. Ez egy nagyon fontos feladat, hiszen a világegyházban számos olyan helyzet létezik, amikor ez kérdésként merül föl, akár a szentszékhez is fordulnak, hogy mondja meg, milyen irányban lehet helyesen alkalmazni az adott törvényt. Tehát nem feltétlenül az értelmét kérdezik, nem magyarázatról van szó, hanem a konkrét alkalmazásról. Ennek a során a helyi egyházi hatóságok, egyes püspökök, püspöki konferenciák, akár helyi zsinatok, vagy akár más szentszéki hatóságok munkájában születő jogszabályszövegek lehetnek, ezek határozatok lehetnek, normák lehetnek, instrukciók és más műfajú szövegek. Na, ezeknek a szakmai felülvizsgálata is feladata lehet ennek a pápai tanácsnak a kuriális jogszabályokat hivatalból is felül kell vizsgálja, a többieket azonban kérésre. Tehát ha fölmerül az a probléma, hogy nem ellenkezik-e egy helyi előírás az egyetemes egyházjoggal, akkor ezt a törvényszövegek pápai tanácsa tanulmányozza, és esetleg csak egy levélben vagy egy szakmai válaszban dönti el a kérdést. Most ezen kívül van még egy nagyon fontos funkciója a tanácsnak, ez pedig a kánonjognak, az egyház fegyelmének a fejlesztése és a tudományos vizsgálatának a támogatása. Tehát ezen a vonalon konferenciákat szervez, kiadványokat gondoz, az egyházjogi fakultások munkáját segíti, ugye köztudomású, hogy ma az egyházjogi karokon kívül, a teológiai karokon, a szemináriumokban, sőt, jogi karokon is folyik kánonjogi oktatás, akár világi egyetemeken is, ennek a támogatása is a dikasztériumnak a feladata, katolikus egyetemek jogi karán pedig a Szentszék kifejezetten szorgalmazza, hogy legyen egy tanszék legalább az egyházjogi ismeretek számára. Most ez a legújabb időkben szintén aktualitást nyert, hiszen az egyházmegyékben olyan lelkipásztori tanácsadói szolgálatokra van szükség, amelyek egyházjogi ismereteket is kívánnak, tehát az ismeretek szélesebb körű elterjesztése érdekében is dolgozunk.
Elvárt dolog egy bíborostól, vagy kötelező számára, hogy Rómában feladatot vállaljon.
Ezt nem nagyon szokták megkérdezni, általában a Szentatya a bíborosoknak a dikasztériumokban kijelöl tagságot. Néhány dikasztériumnak mindenki tagja van, aki többnek van, aki kevesebbnek. Vannak aztán olyan főként kongregációk, amelyeknek a tagsága különlegesen nagy tehertétellel jár, például a hittani kongregáció, hiszen gyakran kell Rómába jönni, és jelentős ügyeket, terjedelmes dokumentációt kell tanulmányozni. Vannak aztán olyan dikasztériumok, ahol az egyes tagoknak különböző gyakorisággal osztanak ki ügyeket, ilyen például az apostoli szignatúra, ahol nyilván aki Rómában lakik, az esetleg több ügyben kell, hogy előadóbíróként szerepeljen, aki távolabb lakik, az valamivel ritkábban. De a kihívás nagy, mert igen terjedelmes dokumentációk szoktak érkezni, és azt fel kell dolgozni. Tehát felelősséggel javaslatot kell tenni a perdöntőítélet.
Ferenc pápa létrehozott egy bíborosi tanácsadói testületet. Újdonság ez az egyházunk életében?
Tehát különböző bíborosi csoportoktól, testületektől a pápák sokszor kértek tanácsot. Ez a G8 vagy G9-nek is nevezett tanács, ez valóban a világ legkülönbözőbb részein élő bíborosokat foglal magába, akik bizony nem kis fáradtsággal messzi földről ide utaznak ilyenkor, és megkapnak az előkészítő apparátustól nagy terjedelmű dokumentációkat, amelyeket tanulmányozniuk kell, hogy ebbe állást foglalhassanak. A fő feladatuk az, hogy a római kúria működésének a fejlesztésével, reformjával foglalkozzanak, erre tegyenek javaslatokat, és láttunk is már olyan intézményi változásokat az elmúlt években, amelyek részben ezekre a javaslatokra mentek vissza.
Bíboros, nagyon köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szívesen.
Erdő Péter bíborossal a törvényszövegek pápai tanácsa plenáris üléséről Péter Vértes Ajai László beszélgetett.